A majdnem egy évtizede működő Project Coach Consulting Kft. Fő célja a projektek üzleti eredményességének javítása. A vállalatok ezen céljait a különböző projektmenedzser szakemberek képzésével, fejlesztésével támogatják, ugyanis a tapasztalataik szerint a cégek jelentős része drágán és erőforrást pazarlóan működteti projektjeit. Létrehoztak egy tehetségprogramot, amely összehozza a jó képességi munkatársakat a megrendelői igényekkel, így végül lelkes, motivált, megfizethető munkaerőt biztosítanak a partnereik számára. A Project Coach Consulting Kft. Alapító ügyvezetőjével, Fodor Andreával és a tehetségprogram vezetőjével, Béres Dórával Nyúl Zsuzsa beszélgetett.
Kiknek a jelentkezését várják az üzleti elemző és projektmenedzser tehetségprogramba?
A tehetségprogramot ezt először is azért indítottuk, mert szerintem a csapból is az folyik már, hogy informatikus hiány van, és hát nagyon sokan már ráálltak az informatikusok fejlesztésére, de ezzel párhuzamosan borzasztó nagy igény mutatkozik azokra a szakemberekre, akik megmondják az informatikusoknak, hogy milyen applikációkat, milyen rendszereket fejlesztenek, hogyan működjenek azok a rendszerek. És ezekre a szerepkörökre keresünk elsősorban olyan kollégákat, akik lelkesek, és úgy érzik, hogy ezen a pályán van jövőjük. Akár pályakezdők, akár néhány év szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák, hát belőlük, ha megfelelnek, próbálunk csillogó szemű és motivált szakembereket képezni.
Hogyan történik a kiválasztás?
A kiválasztási folyamat az mindenképpen úgy kezdődik, hogy a jelölt feltölti az önéletrajzát, illetve egy adatlapot kitölt a weboldalunkon. És hogyha egy ilyen előszűrés folyamán úgy találjuk, hogy az önéletrajzban feltüntetett tapasztalatok bármennyire is passzolnak azokhoz a feltételekhez, amiket mi keresünk, akkor gyakorlatilag kapcsolatba lépünk a jelölttel, és kap egy próbafeladatot. Tehát, hogyha projektmenedzser pozícióra vagy tehetségprogram irányba jelentkezik, akkor egy projektmenedzser próbafeladatot, illetve ugyanígy egy üzleti elemző próbafeladatot küldünk ki a jelöltnek. Amennyiben jól sikerül a feladat, tehát jól sikerül kitölteni és megoldani a feladatot, ezeket egyébként később kiértékeljük és pontozzuk, akkor egy következő lépésben kapcsolatba lépünk a jelölttel, és akkor egy interjú keretében gyakorlatilag el is beszélgetünk a jelöltekkel, és akkor egy ilyen mélyebb beszélgetés során felderítjük azt, hogy milyen tapasztalatuk van, mit keresnek, milyen irányba szeretnének elhelyezkedni, és megpróbáljuk belőni nagyjából, vagy besatszolni, hogy mekkora, milyen volumenű és milyen intenzitású tréning tervet kell a számokra kialakítanunk és definiálunk, mielőtt kihelyezzük őket a partnereinkhez.
Történik-e valamilyen orientáció az irányválasztásban?
Természetesen, tehát azt kell látni, hogy azért is nem tudunk mindenkivel foglalkozni, mert ez a pálya nem való mindenkinek. Tehát nagyon sokan a szűrés folyamán nem kerülnek bele abba a halmazba, akikkel intenzívenben fogunk foglalkozni, és igen, nagyon sokan nem ismerik pontosan, hogy mit jelent az egyik szakma vagy a másik, és sokszor mi segítünk nekik, hogy ők projektvezetőnek jelentkeznek, de látjuk bennük, hogy ő valószínűleg sokkal jobban érdeklik a részletek, sokkal jobban el tud merülni egy-egy feladatnak a mélyebb megoldásában, és őt érdemesebb inkább a business analyst pálya felé terelni, és fordítva is volt már, hogy valaki business analyst szeretett volna lenni, de azt láttuk benne, hogy az orientáltság nem fog menni, viszont ragyogó képességeket látunk a projektvezetés tekintetében.
Dóra?
Ezt kiegészítve, igen. Tehát ami leginkább megkülönbözteti szerintem a két szakmát és a két irányt, ez az introvertáltabb, tehát ilyen befelé forduló, vagy az extrovertáltabb, tehát inkább a reflektorfényben szívesen álló karakter, és az üzleti elemzők inkább ilyen kicsit ilyen magukba vonulóbb, elemzőbb, kicsit ilyen analitikusabb személyiségű, introvertáltabb emberek, tehát ezeket a karaktereket keressük. A projektvezetők viszont, akik olyanok jelentkeznek, akik kicsit is ilyen befelé fordulóbbak, és látszik rajtuk, hogy nem szívesen vagy nem jól kezelik a körülöttük lévő embereket, bennük nem látjuk például a projektmenedzser potenciált. Úgyhogy ilyen esetben van, amikor átirányítjuk őket gyakorlatilag a másik pályára, vagy legalábbis ilyen pályatanácsadás jelleggel javasoljuk nekik, hogy ne abba az irányba mozduljanak.
Vajon a cégek mennyire jellemző mostanában, hogy ilyen képzésekben a kollégákat delegálják? utálják és fontosnak tartják az ilyen jellegű további fejlesztéseket, programokat, hogy a projektjeik sikeresen, gazdaságosan működjenek. Mennyire van a magyar cégekben erre hajlandóság? Mi a tapasztalat?
Hát az utóbbi időben jelentősen megnőtt. Elmúlt 2-3 évben nagyon-nagyon sok kollégát képeztünk le, nagyon nagy sikerrel, és nagyon sok kollégát indítottunk el ezen a pályán, úgyhogy nagyon nagy a kereslet. Ami a cégeket illeti, nekem azért egy picit van egy olyan szomorú tapasztalatom, hogy a cégek nagyon sokszor elküldik az embereket tréningre, és azt várják tőlük, hogy utána tökéletesen működjenek, és nem veszik azt figyelembe, hogy az emberek csak az 50%-át tudják ehhez hozzátenni, a másik 50%-át a cégnek kellene folyamatokban, működésben, módszertanokban, elvárásokban hozzátenni. Tehát hiába tanítjuk meg mi a legjobb gyakorlatot, hogyha a cégek továbbra is várják ugyanazt az elavult módszertant, ami szerint korábban dolgoztak. Ezen még sokat kell fejlesztenünk, de hát ezen is dolgozunk.
A mostani gazdasági helyzetben, amikor ennyi a bizonytalanság, ennyi a nem várt olyan fordulat, akár a gazdasági életben, akár a mindennapi ügyvitelben, amire a cégek nem biztos, hogy fel vannak készülve, ebben ti mennyire tudtok segíteni ezekhez a jelenlévő helyzetekhez, mennyire tudtok alkalmazkodni adott esetben mondjuk egy ilyen tehetségprogram vagy képzés folyamán, illetve ti mit tapasztaltok a saját cégeitekkel kapcsolatban, akik partnerségben állnak veletek, milyenek a visszajelzések?
Egyébként szerintem az a kulcsa ennek az egész tehetségprogramnak is reagálva a kérdésedre, hogy nagyon nagy a fluktuáció, tehát nagyon nagy a mozgás most a munkaerőpiacon. Tegnap voltunk egy konferencen egyébként, ahol elhangzott az is, hogy a versenyszférában 100 000 üres munkahely van jelenleg. Tehát sokkal nagyobb most a kínálat, munkaerő kínálat, tehát több munkaerőt keresnek adott pozíciókra, ezért megnőtt a mozgástere a jelölteknek. Ez azt is jelenti, hogy könnyebben váltanak az emberek, tehát hogyha nem tetszik az egyik munkahely, akkor könnyebben váltanak és mennek át egy másik munkahelyre. Úgyhogy ilyen szempontból kihívás a cégek számára, hogy megtartsák a munkaerőt. Most a mi tehetségprogramon pont arra hegyezi ki egyébként, hogy olyan jelölteket képezzünk, és ebben az egy ilyen egy éve, ez a tehetségprogram ez egy ilyen egyéves periódus, egy egyéves nagyon intenzív fejlesztési periódusban olyan jelölteket képezünk, akik gyakorlatilag beilleszthetőek lesznek a vállalatba későbbiekben. Tehát, hogy ők ezt sikeresen végigcsinálják ezt a tehetségprogramot, megkapják az összes képzést, már a nulladik perctől értékteremtő munkát végeznek az adott vállalatnál, akkor sokkal nagyobb a lehetőség annak, hogy az egy év leteltével a vállalat úgymond insource-olni vagy integrálni tudja az adott jelöltet utána a későbbiekben az állományába. Tehát azt várjuk ettől a tehetségprogramtól, hogy aki sikeresen végigcsinálja, az bekerül a céghez, és utána egy sikeres karriert tud akár ott is felépíteni.
Hol lehet jelentkezni ezekre a tehetségprogramokra?
Minden információ megtalálható honlapunkon, a www.projektcoach.hu weblapon.
A Project Coach Consulting Kft. Alapító ügyvezetőjét Fodor Andreát és a tehetségprogram vezetőjét Béres Dórát hallották. A francia mintára létrejött Magyar Jogi Könyvszalon hozzájárulhat a közös tudás gyarapításához, és alkalmat ad a jogi élet szereplőinek is a találkozóra, tapasztalat cserére. Ezt mondta a Magyar Jogász Egylet elnöke. Trócsányi László hangsúlyozta, a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén második alkalommal rendezik meg a könyvszalont, holnap az Alkotmánybírósággal és a Károli Gáspár Református Egyetemmel együttműködésben. Hozzátette, hogy a rendezvényre a szakmai és tudományos viták mellett az érdeklődők 21 magyar nyelvű jogi könyvkiadással foglalkozó cég kiadványai közül válogathatnak, és előadásokkal egybekötött könyvbemutatók is lesznek. Gál Márk interjúja.
Ez már a második alkalom, amikor megrendezik a Magyar Jogi Könyvszalont. Hogyha belegondolunk, akkor tulajdonképpen azoknak, akik jogászok vagy éppenséggel jogi tanulmányokat folytatnak, majdhogy nem azt mondom, hogy ha nem is kötelező, de erősen ajánlott egy ilyen jellegű rendezvényen jelen lenni. De mi a helyzet a laikusokkal, akik mondjuk kevésbé értenek a joghoz? Nekik mondjuk egy-egy ilyen rendezvény miért lehet egyáltalán érdekes?
Egyrészt azt kell mondanom, hogy 20 jogi könyvkiadó van Magyarországon. Ez a rendszerváltáshoz képest óriási változás. A rendszerváltás előtt volt 2 jogi könyvkiadó. A jogszabályoknak a száma hihetetlen mértében megnövekedett. Nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol. Ez azt jelenti, hogy a jog felértékelődött, számos új terület van, bioetika, mesterséges intelligencia, és még sorolhatnék területeket, ahol a jog szerepet játszik. Így azt gondolom, hogy nem csak a vájszülű jogászokat érdekli a jogi könyvszalon, hanem mindazokat, akik ugye a mindennapokban keresik a jognak a szerepét. Azt is látni kell, hogy ez a jogi könyvszalon mellett számos minikonferencia beszélgetésre kerül sor reggeltől estig. Bárki beülhet ezekre a beszélgetésekre, a szerzőkkel lehet beszélgetni, ezen kívül dedikálni is lehet, és azt gondolom, hogy sokakat érdekel a Magyar Jogi Könyvszalon. Tavaly az első alkalommal több mint 500-al jöttek el. Ma a jelentkezés már lényegesen meghaladja az 500-at. Tehát van egy igény arra, hogy a jogi könyvekről tájékozódjanak az emberek. Persze nagyon sok joghallgató jön fiatal, aki a jogi könyvtárát akarja kiépíteni, szalonáron lehet könyveket vásárolni. Tehát azt kell mondani, hogy számos esemény kíséri a jogi könyvszalont, ezért népszerű rendezvényről van szó.
Ha már kommunikáció, ha már információ megosztás és információ csere, akár a jelenlegi trendekről, ami a jog és vagy akár igazságszolgáltatás területét illeti, a Magyar Jogász Egylet elnökeként hogyan látja jelenleg a hazai jogi ismeret terjesztést, hogyha úgy tetszik, akár nemzetközi összehasonlításban?
Azt gondolom, hogy etéren mi nagyon sokat tennivalónk. Pont amiatt, hogy a jogszabályoknak a száma megnövekedett, szükség van a szabad egyetemekre. Tehát arra, hogy bárki be tudja menni egy olyan rendezvényre, ahol jogintézményekről beszélnek, vagy éppenség olyan kérdésekről, amelyek a társadalmat foglalkoztatják, és a jog ott áll mögötte. Mi a Károli Gáspár Református Egyetemen, mert annak is a rektora vagyok, ugye bevezettük a Szabad Egyetem rendezvényt. Ami azt jelenti, hogy meghirdetünk egy programot, és bárki az utcáról bejöhet, és kérdéseket tehet fel az előadóhoz. Ilyen rendezvényekre szükség van. Ismeretterjesztés rendkívül fontos. Tehát ne a jog ne zárkozzon be egy elefántcsontoronyba, és csak az, hogy azok értik meg, akik mondjuk ezeket a szavakat ismerik, mert sokszor egy jogszabályt elolvasni nagyon nehéz. De lehet ezekről közérthetően is beszélni, és ez a feladatunk, hogy ennek tegyünk eleget. Etéren úgy gondolom, még nagyon sok feladat van a magyar jogásztársam számára, hogy közvetítse a jogot az állampolgárok számára. Etéren a jogász jogi könyvszalon is egyfajta eszköz ennek, hisz nem csak jogászok ilyetnek el, hanem bárki, és részt vehet azokon a rendezvényeken, amit a jogi könyvszalon kíséri.
Elnök úr, részint, mint a Magyar Jogász Egylet elnöke, de akár, mint korábbi igazságügyi miniszter is, hogyan látja idehaza, hát mondhatni, hogy van egyfajta olykor segítő, olykor talán konfliktusos helyzet, ami a jog és vagy igazságszolgáltatás az egyik oldalon, a másik pedig a sajtó, mint olyan, akik felszokták nagyítani különféle ügyeket és a szélesebb nyilvánosság elé tárni. Hogyan oldható fel ez a olykor konfliktusos helyzet?
Nekünk az lenne jó, hogyha a jogszolgáltatás és az igazságszolgáltatás fogalma az tulajdonképpen közelesne egymáshoz. Amikor a jogról beszélünk, akkor azt jelenti, hogy jogilag rendezett eljárások között folynak az eljárások, és bízunk abban, hogy az igazság, az anyagi igazság kiderítésére hívik lehetőség büntetőügyekben, polgárügyekben. Mindazonáltal minden egyes ügy természetesen abszolút sajtó érdeklődés homlokterébe kerülhet, hiszen a nyilvánosság az figyeli, hogy milyen döntések születnek. Ez a szabad véleménynyilvánítás is hozzátartozik. Ennek megfelelően teljesen rendben lévőnek tartom azt, hogy van egy élénk vita, amikor a jog alapján születnek döntések, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Mert a vélemény és a szabadság az olyan fontos érték, amiért küzdöttünk 1989-ben, és ma is az egyik meghatározó jelentőségű dolog. Az a más kérdés, hogy hogyan születnek meg a döntések. Például egy alkotmánybírósági határozat, egy bírósági ítélet, mennyire bonyolult, mennyire komplikált. Természetesen a jog nem egyszerű dolog, de ennek az szabad így mondanom megjelenítése, elmagyarázása, közvetítése, ez rendkívül fontos. Ezáltal a bíróságok szerepe is nagyon erős, hogy oly módon tudják közvetíteni a meghozott döntéseket, amely mindenki számára érthetővé válik. És itt az együttműködés a sajtóval rendkívül fontos.
És végül akkor akár lezárásként azt is mondhatnám most itt szemezgetve a különböző programokból, előadásokból, amelyekre idén sort kerítenek. Kiemelhetünk egy-kettőt, amit főleg a jelenlegi gazdasági társadalmi jogi helyzetben kimagasló és nagyon várt izgalmas programpontnak tűnik?
Az egyik nyilván az a háború és a béke joga. Ma mindenki foglalkoztat a háborúra vasztó jogszabályok. Ezekkel mi nem foglalkoztunk évtizedeken keresztül, mert úgy gondoltuk, hogy a tábor kérdés, a volt is konfliktus az Európán kívül volt, messze Magyarországtól, most meg ugye környező országban folyik háború. Ennek megfelelően egy ilyen témáról való beszélgetés, hogy a háború joga a 21. században, azt gondolom, hogy eleve izgalmas. Ehhez kapcsolódnak nyilván azok a gazdasági szempontú dolgok, amikor a szankciókról beszélünk, hogy ezek a vállalatok közötti viták tételezik, vagy országok közötti gazdasági viták hogyan rendezhetők a vállalatok viráskodás útján, amikor szankciós rezsimek vannak. De beszélhetünk a jogegység kérdéséről, és mindannyiunk érdeke, hogy a jog kiszámítható legyenek, a jognak a döntése, a bíróságok döntései harmóniában álljanak egymással, ne legyen eltérő ítélkezés az egyik bíróságon, mint a másik bíróságon, tehát a jogegységet hogyan lehet biztosítani. Az emberi jogok védelme hogyan valósul meg. Számos területet tudok mondani, ezek mind izgalmas témák. És ebben az izgalmas témákban lehet vitákat folytatni, kérdéseket lehet feltenni, tehát egy nagyon színes nap előtt állunk, ezért biztatok mindenkit, akit ez érdekel, hogy jöjjön el erre a rendezvényre, mert egy évben egyszer kerül erre sor, és most szombaton azt gondolom, egy izgalmas nap előtt állunk.
Trócsányi Lászlót, a Magyar Joggászegylet elnökét hallották.